Hallgassátok meg Istenünk szent igéjét, Pál apostolnak a rómabeli gyülekezethez írott leveléből, a 6. fejezetből a 11., 12. és 13. verset. Tehát a római levél 6. fejezetéből, a 11. és azt követő 2 versből így szól hozzánk Isten igéje. Azt tartsátok ti is magatokról, hogy meghaltatok a bűnnek, de éltek Istennek, Krisztus Jézusban. Ne uralkodjék tehát a bűn a ti halandó testetekben, hogy engedelmeskedjetek kívánságainak. Tagjaitokat se állítsátok a gonoszság fegyvereiként a bűn szolgálatába, hanem álljatok Isten szolgálatába, mint akik a halálból életre keltetek, és tagjaitok az igazság fegyvereiként szolgáljanak Istennek. A gyülekezet foglalja a helyet. Kedves testvérek, a pünkösdöt követő vasárnap, Szent Háromság vasárnapja a keresztény egyházban. Ennek az az értelme, hogy ilyenkor a 3 üdvtörténeti ünnep után visszatekintünk arra, amit Isten az elmúlt fél évben ismét a szívünkre helyezett, hogy lássuk, hogy mi mindent köszönhetünk neki, hogy láthassuk így egyben is az üdvtervet, azt, ahogyan Isten ezt megvalósította. Hiszen Krisztusban emberi formát, szolgai formát vett magára. Értünk vállalta, hogy tanítson és megváltson. Ezért adtunk hálát karácsonykor. Aztán nagypénteken az Úr Krisztus megváltói haláláért, húsvétkor az ő halálból való feltámadásáért magasztaltuk Urunkat. Múlt vasárnap pedig arról szólt az ige, hogy a karácsony és a húsvét üzenetének megértését és megélését Isten a szent lelkével segíti, hiszen ő tesz készé a követésre bennünket. Ma azt lássuk meg nagyon jól, hogy íme mindent az Isten tett meg azért, hogy nekünk boldogságunk, értelmes életünk, sőt örök életünk lehessen. A felolvasott 2 ige nagyon különleges fénnyel világíthatja meg ezt az iménti igazságot. Figyeljünk nagyon, hogy fényüknél minél inkább megláthassuk Istenünk csodáit, az ő szeretetének jeleit. Az elsőre felolvasott történet az Ószövetség legnehezebben érthető szakaszaihoz tartozik. Hogyan lehetséges az, hogy az Úristen maga igyekszik a prófétának parancsot adva megakadályozni a népe megtérését? Hiszen így hallottuk, tedd kövérré a nép szívét, süketté a fülét és közbe szemét, hogy megtérve meg ne gyógyuljon. Eleve elrendelés? Vagy arról van szó, hogy Istennél betelt a pohár? Most már letelt a kegyelmi idő? Fontos és komoly kérdések ezek, melyek az ember szabad akaratát, illetve az eleve elrendelés, a predestináció tanát hozzák elénk. Ezek olyan témák, amelyeket a Szent Háromság tanhoz hasonlóan újra és újra át kell gondolnia a keresztény embernek, és mi is időről időre szószéki szolgálatban is szoktunk ezzel foglalkozni, és ezután is lesz még ilyen, ha Isten engedi, és ad üzenetet ezzel kapcsolatban. Ézsaiás küldetésénél, és most ennyit szólunk erről, arról van szó, hogy Isten népe minden határon bőségesen túlment már az Isten semmibevételében ekkorra. A legutolsó esély után voltak már sok-sok esztendővel és sok-sok bűnnel. Van, amikor már nincs más lehetőség, csak a büntetés. Hiszen a forgalmas úton keresztül kasul szaladgáló, vagy éppen a konnektort minden percben villával szerelő gyerekkel az ember nem kezd el beszélgetni, hogy kisfiam vagy kislányom, ezt ne csináld, mert így és így. Ezt már megtettük, és látjuk, hogy nem használt. Csak abból fogja megérteni, hogy ezt most itt befejezi, különben belehal, ha valami olyat teszünk vele, amiben addig nem volt része. Muszáj vele megértetni, hogy hagyja abba. Hát Ézsaiás küldetése itt már nem az, hogy szépen magyarázza a népnek, nem lesz ez így jó, térjetek meg az Úrhoz. Ezt ő előtte már nagyon sokan megtették, akiket az Isten küldött, különösebb eredmény mégsem követte. Ézsaiás tehát az a próféta, aki ezúttal a büntetés jogosságát fogja hirdetni, mert másból Isten népe abban a helyzetben sajnos már nem értett. Azért különleges fénnyel világít ez az ige meg sok igazságot ma számunkra, mert ebből azt látjuk, hogy az Isten szentsége az bizony nem viseli el, hogy hosszú időn keresztül, vagy éppen mindörökre lábbal tiporják. Nem viseli el vég nélkül a lázadást, az ellenkezést, a bűnökben való tobzódást. A Szent Háromság vasárnapunknak ez a hangsúlyos üzenete, hogy a Szent Isten mindent megtett értünk. És a szentsége világosan látszik a három ünnep üzenetéből, mint ahogy az is, hogy az Isten szentsége nem fér össze bűnökért való rajongással, bűnökhöz ragaszkodó emberekkel. Na de mit jelent az Isten szentsége? Ézsaiás próféta látomásban látja az Urat, az ég és föld királyát, amint mennyei szolgái között trónol. Olyan hatalmas, hogy már a ruhájának szegélye is betölti azt a mennyei templomot, dicsősége pedig annak falai messze túl az egész földkerekségre kiterjed. Övé az egész világ. Semmi nincs, ami ne tartozna az ő uralma alá. Angyalok kórusa harsogja, olyan gyönyörűen írja ez a revidált fordítás, hogy egyenesen így harsognak egymás felé. Szent, szent, szent a seregek ura. A szentség tehát mindezt jelenti. Egyszerűen megfogalmazva, hogy ő hozzá fogható, nincsen senki más. Ő teljesen más, ahogy Karl Barth írta, der ganz andere. Nincs senki és semmi, akihez vagy amihez az Isten rendesen hasonlíthatnánk. Hozzá még az angyalok se foghatók, kedves testvérek. Ne cseréld le az Istent angyalra. Nem érsz vele semmit. Csak Isten tud rajtad segíteni. Hiszen látod az angyalokat? Ezek szeráfok még ráadásul. És mégis hogy állnak az Isten színe előtt? Hogy a hat szárnyukból négy arra kell, hogy magukat eltakarják. Jaj, csak meg ne lássa azt, hogy kik is, mik is vagyunk. Még ők is szégyenkezve takarják el magukat az Isten színe előtt. Még csak rá sem mernek nézni, úgy hódolnak neki a mennyben szüntelenül. Egyáltalán nem csoda hát, ha Ézsaiást rettegés és félelem fogja el, meglátva Istent. Még ha csak látomásban is. Azonnal rádöbben arra, hogy ő maga mennyire tisztátalan. Rádöbben, hogy mennyire távol áll Isten népe, és ő maga Ézsaiás is, a próféta, az Isten szentségétől. Persze itt még nem volt próféta, hiszen ekkor kapta az elhívását. Tisztátalan az ajkuk és a lelkük. Istentelenek a gondolatai. Önzőek a szavai, szeretetlenek, hízelkednek, hazudnak, féligasságok vallanak ellenük. Mindannyian bűnösök és tisztátalanok. Pedig az alapján, amit mondjuk Ézsaiásról tudunk a Bibliából, ő egy rendes embernek számított. Nyilván részt vett az Isten tiszteleteken, jó családból származott, ismerte az Istent. Tudott a csodáiról, hallotta a többi próféta szavát, olvasta a törvényt, és a saját életében is érezhette Isten gondviselő szeretetét és jóságát. Ám amikor szemtől szembe került Istennel, és ez nagyon tanulságos. Mikor szemtől szembe került Istennel, mégse volt semmije, amit a maga mentségére felhozhatott volna. Nemhogy dicsekedni az Úr előtt, Istenem, én mi mindent megtettem, érted? Meg se tudott szólalni, ilyesmi dolog eszébe se jutott. Ő is csak lesütötte a szemét az Isten szentségének fényében, pont úgy, mint az angyalok, és ő jóra képtelen bűnösnek vallotta magát. Igen, mert az Isten egészen más. Mert végtelen nagy a különbség Isten és az ember között. Isten minden tettében dicsőséges, mi dicstelenek vagyunk. Ő szent, tiszta és csupa jóság, viszont a mi tetteinkről, még a legjobbakról is lehull a lepel Isten színe előtt, és elővilágzik önzésünk és számításunk. Pedig a világ szemében talán mi is olyan rendes embernek számítunk. Csak az ezzel a baj, testvérek, hogy a világ Mindig is, de manapság meg egyre inkább elmossa a határt a jó és a rossz között. Mert azt hirdeti, hogy az ember eredően jó, nemes, tiszta, és hogy valamiféle fenntartható fejlődés van gazdaságban, találmányokban és az ember jellemére nézve is, szóval, hogy mindig egyre jobbak leszünk. Nem tudom, ti hogy vagytok vele, én nem ezt látom. Legyünk magunkkal őszinték. Ha a világ elvárásaihoz mérnénk magunkat, akkor persze nyugodtan hátradőlhetnénk. Hát mi aztán már a magyar társadalom krémje vagyunk. Vasárnapról vasárnapra itt vagyunk a gyülekezetben. Fenntartjuk ezt a csodaszép gyülekezetet templommal, gyülekezeti teremmel. Megkereszteltetjük a gyerekeinket. 15-en konfirmáltak a múlt vasárnap. Hát mi már tényleg a krémje vagyunk ennek az országnak. Nem ilyen ferde ez a tükör, testvére. Nem mindegy, hogy kihez méred magad. Isten ugyanis igaz tükröt tart elénk, mégpedig a Bibliát, ahogyan a római levélből is nagyon jól látjuk, most olvas ugye a Kalausz szerint. A Biblia pedig mérceként az Isten szentségét állítja elénk. Népének mondja az Úr, szentek legyetek, mert én szent vagyok. Szó szerint így áll a Bibliában. Magát állítja a Bibliában Isten elénk. Az ő jósága, az ő szentsége, az ő tisztasága a tükör. Na abban nézd meg magad, testvérem. Nekünk hozzá kell mérni magunkat, és nem a világhoz. És akkor itt jön a kétségbeesés, hiszen egyetlen ember sem tudja betölteni az ószövetségi törvényt. És egy ember sem tudja teljesíteni azt az új parancsolatot, amit az Úr Jézus adott nekünk. Nem tudjuk úgy szeretni egymást, ahogy ő szeretett minket, életét is odaadva értünk. Krisztusban még világosabb, hogy ki a mi Urunk. Hiszen az ő tetteiben, az ő viselkedésében csodaszépen látjuk, hogy mit jelent az Isten szeretete, szentsége, jósága és igazsága, az ő tökéletessége. És mi látjuk a Krisztust, és csak azt tehetjük, amit Ézsaiás, lesütjük a szemünket, és megvalljuk, hogy tisztátalan emberek vagyunk. Ám az Isten nem hagy magunkra abban a fájdalomban, hogy lehetetlen Istennek tetsző életet élnünk. Ézsaiás próféta sorsa tulajdonképpen azt mutatja meg nekünk, hogy hogyan lehetünk mégis Isten előtt alázatos, neki tetsző, kegyes életű emberek. Akkor, ha ismerjük és elismerjük a saját határainkat. A Lukács 18-ban az Úr Jézus egy csodaszép példázatot mondott az övéinek. Két imádkozó emberről, emlékszünk rá bizonnyal. Az egyik egy hencegő farizeus, a másik egy bűneit bánó vámszedő. És nem kétséges, hogy az Úr Jézus kit tekint kettőjük közül követendő példának, azt, aki alázatos, aki nem henceg, aki nem követel, hanem szeliden könyörög bűnbocsánatért, kegyelemért. Aki tudja, hogy neki nincs mit felmutatni Isten előtt. Aki tudja, hogy ő csak a bűneivel állhat oda. Csak büntetést érdemelhet. Tehát jóvá válni és jónak lenni Isten nélkül, aki egyedül jó, mert ezt is tudjuk Krisztustól, egyszerűen nem lehet. Nem lehet jóvá lenni Isten nélkül. Különösen nem Istennel szemben. Én jó ember vagyok, de nem hiszek az Istenben, nem kell ehhez az Isten. Kapcsoljon azonnal a fejedben a lámpa. Ez olyan mondat, amit hívő ember nem mondhat és nem gondolhat. Isten nélkül senkinek nincs esélye arra, hogy jóvá váljon vagy jó legyen. Előfordulhat, hogy ókor-ókor az ember jól tesz valamit, de jóvá válni és jónak lenni Isten nélkül nem lehet. És amikor a próféta a maga tisztátalanságát, bűnösségét őszintén bevallja Isten előtt, mentegetőzés nélkül, amikor kegyelemért esedezik hozzá, íme mindezeket a dolgokat el is nyeri. Megtörténik a csoda saját maga és népe számára, kéri a bocsánatot, és oda repül az angyal, az oltárral vitt parázssal, jelképesen megtisztítja ajkait, és meghirdeti számára teljes bűnbocsánatot. Na hát ez egy örök ellentmondás a hitben, ami rácáfol a mi emberi gondolkodásunkra, hogy az Isten
azt fogadja el alkalmasnak, aki önmagát Isten követésére teljesen alkalmatlannak érzi. A bűnvalló emberhez fordul oda a Szent Isten, és a bűnvalló embert emeli magához. Ő, aki szent, a tisztátalant szenteli meg, azt, aki bánja a bűneit, elveszi, megbocsátja ezeket a bűnöket, izzó parázssal, tehát végérvényesen égeti le róla a látomás szerint. Isten az ilyen embert nem hagyja a kétségek között. Nem hagyja vergődni, hogy de jó lenne követni az Isten, de én már tudom, hogy nem lehet, nem vagyok rá képes, na akkor inkább ne is foglalkozzunk ezzel, meneküljünk máshová. Nem hagyja az Isten az ilyen embert. Aki bánja a bűnét, azt ő fölemeli, megvigasztalja, megnyugvást ad neki. Hát nem ezt tette az Úr Jézus a kereszten mellette szenvedő bűnbánó gonosztevővel is? Még ma velem leszel a paradicsomban, mondta neki. És nem azokból lett az első gyülekezet, akik elfogadták Péter szavait, hogy igen, ti feszítettétek keresztre a Krisztust, azaz miattatok kellett meghalnia, és miattam is igen. Akik ezt elfogadták, azokból lett az első keresztény gyülekezet. És nem erről ír Pál a római gyülekezetnek, hiszen hallottuk. Csak azt fogadja el Isten igaznak, aki belátja, hogy saját elhatározásából képtelen a jóra, és aki hittel elfogadja, hogy az Úr Jézusnak igen, ő miatta egyedül meg kellett halnia. Csak az ilyen ember nevezheti Isten megszentelt életi gyermekének magát. Csak az ilyennek lehet kapcsolata a Szent Háromsággal. Hiszen így hallottuk, azt tartsátok ti is magatokról, hogy meghaltatok a bűnnek, de éltek Istennek Krisztus Jézusban. Miután Ézsaiás ajkait az angyal megtisztította, imár ő is bekapcsolódhat Isten és az ő mennyei udvartartásának tanácskozásába. Az Isten kegyelme által megtisztított próféta immár lát és hall. Hall egy hívást. Észrevesz egy küldetést, olyan gyönyörű ez is. Rádöbben, hogy feladata van az Isten üdv tervében. Meghallja az Úr hívó szavát. Kit küldjek el? Ez is olyan szép, hogy így írta le éppen. Itt vagyok, engem küldj. Mi sem természetesebb. Itt vagyok, engem küldj. Hiszen azért tisztítottál meg. Biztosak lehetünk benne, hogy ez a kérdés eredetileg is éppen Ézsaiásnak szólt. Isten eleve rágondolt. Az ő szolgálatát nem akarta egy angyalra bízni, sem olyan emberre, aki bűneit nem bánja. Ezért volt az egész látomás. Ezért történt meg Isten és Ézsaiás között az a nagy találkozás a templomban, a látomásban. Ő kellett Istennek, rá volt szükség. Őt hívta neki szánt küldetést, csak Ézsaiás eddig még nem állt készen rá, de most a látomásban, meglátva önmagát, megbánva bűneit, nem magában bízva immár, hanem az Istenben, egyszeriben készé tétetett a ráváró feladat elvégzésére. A megtisztított élet nem marad üresen. Az eltörölt bűnök helyét természetesen váltja fel szinte az Úr iránti hála és szolgálatkészség. Az eltörölt önzést áldozatkész szeretet váltja fel, a bűnök és mulasztások helyébe engedelmes cselekedetek lépnek. A megtisztított ajkak hirdetik az Isten jóságát és a ránk bízott üzenetet. Nem kényszerből teszi ezt a hívő ember. Nem azért, mert az egyház vagy a lelkipásztora ezt várja tőle, hanem mert a megtisztult ember új ember. Mert úgy érzi, itt vagyok, Uram, engem küldj. Új ember a hit, a megváltás és a Szentlélek által. Azáltal, hogy a Krisztus áldozatát érti és elfogadta önmagára. A Szent Háromság Isten szentséggel jelenik meg a világ életében. Azaz úgy, mint aki teljesen más, mint bárki ebben a világban. Minden hatósággal, önzetlen és indokolatlan szeretettel, áldozatkészséggel, ezerszer és ezerszer újra magyarázó tanító türelemmel,
Melyik jellemző ezek közül mi ránk, kedves testvérek? Jellemzők viszont ezek az Atya, Fiú, Szentlélek Istenre. Ézsaiás a Szent Háromságot olyan tisztán, mint mi, még nem láthatta. Ő csak azt láthatta, hogy saját rettenetes állapotából Isten a megmentő, és azt, hogy Isten cselekvő Úr. És végül még azt is láthatta Ézsaiás, hogy az Isten nem a levegőbe beszél, hogy valóságos a büntetés is. Sokszor esnek manapság nevelők, vezetők abba a hibába, hogy engedetlenség esetére büntetést helyeznek ugyan kilátásba, de az végül mindig elmarad. Vajon ki hisz az ilyen tanárnak, szülőnek vagy főnöknek? Azt mondják majd róla a háta mögött, mert megint fenyegetőzik, de nem kell komolyan venni, úgy se lesz abból semmi. Istennek meg kellett mutatnia, hogyha nincs más megoldás, akkor ő, a kegyelmes Isten, mégis kész büntetni is. Az ő szava nem a levegőbe szól. Ez volt Ézsaiás küldetése, hogy ezt felmutassa. És mellette az, hogy az Isten nem ezt akarja, neki nem a büntetés a szándéka, hogy mennyire az emberiség megmenekülésén munkálkodik. Arra a legcsodásabb példa, nem tudom, ebbe belegondoltál-e már, éppen az, hogy a Szent Háromságnak mind három tagja tevékenyen megjelenik az üdvtervben. És mi már ezt is láthatjuk, és érthetjük. Sokkal többet, mint amit Ézsaiás próféta 2700 évvel ezelőtt tudhatott. Hiszen így szokták modellezni a Szent Háromságot, az Atya Isten felettünk, a Fiú Isten értünk, a Szentlélek pedig Isten bennünk. No, nem ezoterikus értelemben, hogy bennünk van az isteni szikra, és azt úgy elő kell hozni. Ez egy rettenetes sátáni tanítás. A Szentlélek kívülről jön belénk, mert bennünk magunktól semmi jó nincs. Keresztjén ember ezt tudja. Nincs bennünk, kívülről jöhet, az Isten adja az ő lelkét, saját jó tetszése szerint. De ha adta, akkor már bennünk lehet. Ennyire körülvesz. Felettem, értem, bennem. Ennyire elszánt, ennyire munkálkodik az Isten. Ne uralkodjék tehát a bűn a ti halandó testetekben, hogy engedelmeskedjetek kívánságainak. Tagjaitokat se állítsátok a gonoszság fegyvereiként a bűn szolgálatába, hanem álljatok Isten szolgálatába, mint akik halálból életre keltetek, és tagjaitok az igazság fegyvereiként szolgáljanak Istennek. Szent Háromság Istenünk szent, nem olyan, mint mi vagyunk, de minden tőlünk való különbözőségét értünk, alkalmazza és jeleníti meg a világ életében. Hát tegyük meg azt, amire hív, ne a bűnnek, hanem Istennek szolgáljunk. Ámen.